Egy kis átalakulás után azért vannak itt helyek, akik kint hagytok a folyosón, és ott álltok, azoknak jó hír, hogy le tudtok ülni, helyet tudtok foglalni. És amennyiben ez megtörténik, szeretném a Máté evangéliumának a 6. részéből Jézus prédikációjának egy bizonyos részét felolvasni, tehát a hegyi beszéd című prédikációt idézni. Tehát a 6. rész Máté evangéliumából, és a 19. verstől ezt mondja a Biblia. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. A test lámpása a szem, ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és a mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk. Aggódásával pedig ki tudná közületig meghosszabbítani az életét, csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekszenek, és nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akárcsak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket kicsinyhitőek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és az igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Ez egy elég bátorító, felszabadító, jó üzenet, amit Jézus elmondott akkor az embereknek, és remélem, hogy ránk is ilyen hatással van. Ne aggódj, az Isten gondoskodó Isten. Sok évvel ezelőtt, valamikor a rendszerváltás idejekorán, én már akkor világos volt előttem, hogy Isten engem egy ilyen teljes idős lelkipásztori szolgálatra hív, és úgy kezdtem keresni a helyem. Én tudtam, hogy Isten mit mondott nekem, tudtam, hogy mire készülök, de ezt még mások nem tudták. Tudjátok, ez a legnehezebb dolog, amikor te már indulnál, de mások még nem vették észre, hogy te ki vagy, vagy merre akarsz menni. És ebben a helyzetben kerestem a lehetőséget arra, hogy milyen módon tudom Isten szolgálni. És akkor abban a gyülekezetben, ahol én voltam, akkor megbíztak engem azzal, hogy a fiatalokkal foglalkozhatok, és az ifjúsági vezető lettem abban a gyülekezetben. Úgyhogy volt egy elhívásom, és kész voltam bármit megtenni, de gyakorlatilag arról volt szó, hogy keresnem kellett egy munkát magamnak, meg kellett élni valamiből, és hát közben ilyen önkéntesként a gyülekezetben végeztem a szolgálatot. És ezzel nincsen semmi baj, ez úgy rendben volt, tettem is ezt éveken keresztül, de bennem ott volt, hogy valahogy Isten valami többet mondott nekem annál, mint ami most történik. És ebben a keresésben, hogy dolgozni kell, pénzt kell keresni, meg kell élni valamiből, mivel korábban az üzleti életben dolgoztam, elkezdtem keresni ilyen lehetőségeket. És képzeljétek el, főleg a rendszerváltást követően a Magyarországra beáramló új lehetőségek, új üzleti formák, minden megjelent, és én sokkal találkoztam. És többek között az egyik ilyen új lehetőség volt akkor, amikor indult Magyarországon az MV nevű MLM rendszer, és találkoztam akkoriban a vezetőjével, és elmondta nekem, hogy ez milyen fantasztikus dolog, és hogy ebbe érdemes belelépni, és minél hamarabb belépek, annál jobb lesz, minél később fogom megtenni, annál kevesebbet fog hozni ez nekem. Szóval itt az idő, lépjek. És amikor elmondtam neki, hogy igaz, hogy én munkát keresek, persze pénzt is akarok keresni, de bennem van egy teljesen más cél is, én emberekkel akarok foglalkozni, mindazt, amit én Istentől kaptam, szeretném képviselni más emberek felé, akkor ő tulajdonképpen csak bátorítani tudott engem, hogy nagyszerű, ha időben beszállsz az MV-be, akkor ennek az lesz az eredmény, hogy rengeteg pénzt fogsz keresni, és rengeteg embernek tudsz utána segíteni, sőt, emlékszem rá, még olyat is mondott, hogy annyi pénzt tudsz összeszedni vele, hogy később még templomok finanszírozását is tudod vállalni. Hát ez egy jó ajánlat, nem? Indulj el és csináld. És aztán valahogy nem ez az út lett az, amire azt mondtam, hogy igen. Nem tudtam így hittel, nagy lelkesedéssel azt mondani, hogy igen, megcsinálom. Eltelt egy kis idő, és később, szintén ezen a területen keresgélve, találkoztam egy másik csapattal, őket úgy hívják, hogy Forever Living, egy hasonló rendszer, csak más jellegű termékeket árulnak. Ott is meghallgattam minden jó ajánlatot, amit elmondtak. És amikor ugyanez volt a problémám, hogy oké, tehát, hogy ezzel fantasztikus módon lehet segíteni az embereknek, nagyszerű termékeket lehet eladni, ami nagyon minőségi, nagyon egészséges, és ha valaki ezt használja, szóval ismeritek, akkor elmondtam azt, hogy én szeretnék a lelki egészséggel is foglalkozni, és az embereknek ezen a területen segíteni. És amikor a velem szemben ülő valaki elmondta azt, hogy ez nem probléma, mert ha én egészségesen élek, főleg, hogyha ezeket a termékeket használom, és jól képviselem mindezeket a termékeket, akkor ezzel a tulajdonképpen semmi más nem tudok elérni, mint az emberek fizikálisan és mentálisan fantasztikusan jól fogják érezni magukat, tehát érdemes belépni ebbe. Újra csönd lett, gondolkodtam, és azt mondtam, hogy nem. Volt egy harmadik, nem mondom el mindent, jó, tehát rengeteg ilyen volt, akarok benneteket untatni, de volt egy harmadik ilyen próbálkozás, és ez már évekkel később volt. Egyszer leültem valakivel, akiről kiderült, hogy a Lioness Magyarországnak akármi csodája, nem tudom, egy nagy képviselője, és tulajdonképpen elmondott nekem újabb egy ajánlatot, aminek a lényege az volt, hogy hát itt is ideje belépni, és mivel tudta azt, hogy én ki vagyok, akkor már lelkipásztorként szolgáltam, tudta azt, hogy ki vagyok, elmondta nekem, hogy tudod, itt az ideje, hogy azt a hatalmas kapcsolatrendszert, ami neked van, abból valami profitot is csináljál. Ugyanis ezek a rendszerek, tudjátok, ilyen embertől emberig működnek, és mivel rengeteg emberrel vagyok kapcsolatban, Magyarországon, meg a határon kívül, meg mindenhol, ezért, ha ezt a kapcsolatrendszerben belépek, és mondjuk ezekkel az ideológiákkal és dolgokkal megjelenek, akkor szintén hatalmas pénzt lehet csinálni belőle. És erre azt mondtam, hogy köszönöm szépen, de nem kérem. Mit gondoltok, miért mondtam ezt el? Azért, mert akár ezek közül a dolgok közül egy keresztény embernek mondjuk nem szabad ezeket megvenni, vagy nem szabad egy ilyen területen dolgozni? És semmiképpen nem ezt akarom mondani. Nem erről szól a dolog. Nekem Isten mondott valamit, hogy milyen irányba akar engem vezetni, és amikor hallok ajánlatokat arról, hogy miből mit lehet kihozni, és ezek az ajánlatok teljesen más irányba akarnak engem eltéríteni, akkor érdemes elgondolkodni, és azt mondani, hogy köszönöm szépen, nem. Ha valakit más irányba vezet Isten, természetesen abba az irányba kell menni. Mindezt csak azért mondtam el, mert érdemes azon elgondolkodni, hogy az az irány, amiben te haladsz, a munkáddal, a gondolkodásoddal, a dolgaiddal, a döntéseiddel, az az irány, amit Isten mondott neked, az Isten vezetése valósul meg, vagy pedig valahol eltértél ettől, és valami más irányba sodródsz egy kicsit. Lehet, hogy ez a más irány egy nagyon szép, nagyon színes és nagyon izgalmas valami, de egy kicsit más, mint amit Isten valamikor neked mondott. Ez egy komoly kérdés. És az is komoly kérdés, hogy bárhol is dolgozol, bármilyen terméket árulsz, vagy állítasz elő, vagy gondolkozol rajta és tervezed, ebben benne van az, hogy az Isten dicsőségére teszed, vagy pedig csak ez egy munka is el kell végezni, és aztán hazamegyek, és élvezni kell a szabadidőt, és aztán eljövök a gyülekezetbe, és élvezem az Istennel való közösséget. Szóval ez csak egy ilyen szükséges rossz, vagy pedig ez úgy része az életednek, hogy tudod, hogy az Isten áldásaként ott van. Ez egy fontos kérdés. Nagyon fontos kérdés. Azért, mert nagyon sok ember úgy éli az életét, és keresztény emberek is élik úgy az életüket, hogy elkezdik a munkának a világát, és akár egy multicégnél, akár egy vállalkozásnál, vagy akár a közszférában elkezd dolgozni, egyre többet próbál teljesíteni, és nyilván egyre többet akar valami kivenni belőle minden oldalról, és közben elégeti az életét különböző oltárokon, különböző helyeken, és esetleg eltelik 10-20-30 év valakinek az életébe, és akkor kezd gondolkodni, hogy na jó, de az életemben hol van az Isten? Ez úgy reggel, fölkelés után, tudom én a mai igét elolvasom 2 perc, és akkor ennyi, vagy vasárnap az Isten tisztelet. Tehát, hogy néhány helyen ott van, de egyébként valahogy úgy nagyon hiányzik belőle. Vagy pedig ki tudom mondani azt, hogy amit csinálok, ahogy vagyok, ahol vagyok, az életemmel, a munkámmal, a családommal, az alapvetően egy jó hely, mert Isten vezetett ide. Ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, ugyanis Jézus arról beszél, hogy hát a mammon, hogyha hatalmába kerít valakit, akkor ez a mammon, ez egy olyan hatással van az emberre, hogy nagyon könnyen ki tudja égetni az embert, és újra mindig kér tőled valamit. Kér időt, kér energiát, kér figyelmet, mindent kér, hogy odafigyelj és ott teljesíts. És hogyha az ember ebbe az utcába elindul, észre sem veszi, és kiderül, hogy alig marad másra. Lehet, hogy alig marad a családra, vagy alig marad Istenre. Szóval a mammon az ilyen telhetetlen valaki. Jézus beszélt tehát a mammonról. Mi is az a mammon? Tehát az arámi nyelven a mammon kicsit egy ilyen szójátékkal tulajdonképpen azt a gazdagságot fejezi ki, amikor az ember halmozza a gazdagságot, és tulajdonképpen egy idő után ezt kezdi el szolgálni és imádni, hogy mindig több kell belőle. Soha nem elég, és ez a mammon egy istenné válik, amit követni kell, mert bármennyit elértem, bármennyit megszereztem, mindig több kell egy kicsit, mert az alap, tudjátok, tehát az a bázis, ha valaki költségvetést szokott csinálni, akkor tudja, hogy a tavaly az egy bázis, ahhoz képest mindig növekedni kell. És hogyha így gondolkodik valaki, akkor ez a mammon Isten, ez nagyon hamar tönkre tudja tenni az embert. És gondoljatok csak bele, hogy ha valaki elindul ebbe az irányba, akkor azzal kell szembesülnie, hogy egy hónapban legalább 3-4 hétvége, az majd arról fog szólni, hogy el kell menni csapatépítő összejövetelre, ilyen tréningre, most itt kell dolgozni, ott kell dolgozni. Tulajdonképpen elkezdi először az idődet beszívni, aztán ezzel együtt elkezdi a figyelmedet összeszedni és elvenni. És amikor rájössz arra, hogy az idődnek meg a figyelmednek a jelentős része, az valami olyanba megy, amiből nem sokat kapsz vissza, akkor kezdenek a kiégés tünetei jelentkezni, először lelkileg. Aztán később, hogyha valaki nem áll meg időbe és tovább megy, akkor megjelenik a kiégés tünete, akár fizikálisan is, meg mentálisan is. És ez egy nem jó folyamat. És ilyenkor szokott az megtörténni, hogy egyre kis szűkebbé válnak a kapcsolatrendszerek, csak azokkal kapcsolódik valaki, aki a munkának a része, aztán később a család is háttérbe szorul, a barátok is háttérbe szorulnak, és közben az Isten is háttérbe szorul ebben az egész folyamatban. Gondoljatok csak bele, hogy ez nagyon könnyen valóság lehet bárkinek az életében, mert egy olyan világot élünk, ahol tulajdonképpen ez az út, ez egy ilyen népszerű útnak tűnik. Nagyon sok ember küzd azzal, hogy ezen a népszerű úton, hogyha halad, akkor ebben hogy tud becsületes lenni, hogy tud Isten szerint való életet élni, hogyan tud korrekt lenni. A Máté 25-ben Jézus egy másik prédikációjában beszél arról, hogy lesz majd a történelemnek egy olyan pillanata, amikor ő megjelenik, és ott a kecskék meg a juhoknak a különválasztásáról beszél, és azt mondja, hogy az egyik csoportban és a másik csoportban is lesznek emberek. És Jézus ezt fogja mondani, hogy mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám, tehát ezért kerültek az egyik kategóriába. És ugyanezt elmondja, hogy mezítelen voltam, és nem ruháztatok föl, beteg voltam, és nem látogattatok meg, börtönben voltam, és nem jöttetek el hozzám, és mivel ezt nem tettétek, ti meg ebbe a kategóriába fogtok kerülni. És nagyon egyszerű szempontrendszer alapján külön lesz választva a jobb meg a bal oldal. És az az érdekes, hogy Jézus, amit ott elmond, ebben az van, hogy mind a két oldalon csodálkozva nézik az emberek, és azt kérdezik, hogy de mikor volt ez? Amikor volt Jézus, amikor te börtönben voltál? Nem is hallottuk, hogy te betegeskedtél, és meg kellett volna látogatni. Egy arónak pláne nem hallottunk, hogy nem volt ruhád, és kellett volna egy gyűjtést rendezni, vagy bármilyen módon is segíteni neked. Szóval nem tudjuk, hogy mikor tettük ezt, vagy mikor nem tettük ezt. És mit mond Jézus? Hogy amikor egyel is a legkisebbek közül egy másik emberrel megtetted, akkor velem tetted meg, vagy amikor nem tetted meg, akkor velem nem tetted meg. És ez a kecskék és juhoknak az üzenete azért fontos, mert gondoljatok bele, hogy azok az emberek, akik semmi mással nem foglalkoznak, csak a mammon Istent szolgálják, azoknak az életében ezek alapvetően ki fognak maradni, mert a szociális érzékenysége, vagy a testvéri kapcsolatok, vagy nem tudom, bármilyen szociális kapcsolatok, azok be fognak szűkülni, és erre nem lesz ideje. Szerintetek azok az elfoglalt emberek, akik ma Magyarországon mondjuk sok pénzt keresnek, sok felelősséggel rendelkeznek, szoktak rendszeresen beteget látogatni? Igen vagy nem? Miért nem? Nincs rá ideje. Szokott ruhákat osztogatni, nem tudom, rászorulóknak? Nem. Józsi bácsi azt mondja, hogy nem. Miért nem? Mert nincs ideje rá. Mert alapvetően nincs rá ideje. És gondoljatok bele, hogy amire időt szánunk, tulajdonképpen azzal telik meg az életünk. És az egyik meg a másik csoport nem arról szól, hogy az egyik az gonosz, és azért nem segített, azért nem adott, azért nem volt jelen, mert utálja az embereket, és annyira önző, hogy nem akar senkinek adni, hanem alapvetően a figyelmét elkerülte, mert tele van a gondolata, tele van a feje, tele van a szíve valami teljesen mással. És mivel itt a gyülekezetben is alapvetően ezzel nagyon-nagyon sokan küzdünk, én magam is, hogy hogyan osszuk be az időnket, mire szálljunk és mire ne szálljunk, hogyan tud bennünket Isten vezetni, mire mondunk igent és mire nemet. Nagyon-nagyon fontos tehát, hogy átgondoljuk azt, hogy az életünk ne úgy teljen el, hogy valami nagyon fontos kimarad belőle, és később szembesülünk azzal, hogy ja, hogy tényleg, hát ez kellett volna, ja, hogy akkor azt kellett volna tennem, ja, hogy akkor ott kellett volna lennem, de nem voltam, mert a munka, mert a cég, mert a pénz, mert a nem tudom micsoda, az mindig vezetett engem egy más irányba. Amit felolvastam a Bibliából a hegyi beszéd prédikációban, Jézus alapvetően két útról beszél. És az a két út, ez arról szól, hogy van az egyik oldalon az igazi kincsnek a halmozása, és van a másik oldalon az ilyen rozsdásodó, vagy rothadó, vagy inflálódó kincseknek a halmozása. Van, aki az egyikben, valaki a másikban érdekelt. Aztán Jézus beszél a tisztalátásról, a szemmel kapcsolatban, és aztán beszél a vakságról, vagy a sötétségről a másik oldalon. Aztán beszél az Isten szolgálatáról az egyik oldalon, a másik oldalon pedig beszél ennek a bizonyos mammonnak a szolgálatáról. És hogyha figyelmesen végigolvassuk a 25. verstől, ami úgy kezdődik, hogy ezért mondom, ne aggódjatok, az aggódással kapcsolatban nagyon érdekes megfigyelni, hogy Jézus beszél egy ilyen pozitív folyamatról, egy pozitív spirálról, hogyha valaki ezen az úton indul el, akkor folyamatosan előre halad, ha valaki a másik oldalon indul el, akkor folyamatosan tönkre fog menni. Egyre inkább beszűkül neki az élettere. És olyanról beszél Jézus, hogy az egyik oldalon megjelenik az aggódás, és aggódunk mindenért. Ez követi Jézus szerint a kis hitűség, mert az aggódás elveszi a hitünket. Először csak kicsit, nem az egész hitedet fogja elvenni. Tehát az aggódásnak nincs akkora ereje és hatalma, hogy belenyúljon az életedbe, és kivegye a hitet, és akkor Isten nélkül fogsz ezután élni, hanem a hitedet fogja először úgy meglopni egy kicsit, és egyre kisebb lesz a hited. Egyre nehezebb lesz ebből következően az élet, ha Istent akarom követni. Tehát aggódás, ebből következik a kis hitűség, és Jézus azzal fejezi be az aggódás témáját, hogy amikor a kis hitűség is kezd egy olyan mértéket ölteni, amikor már szinte a hit az csak alig van meg az életünkbe, akkor azt mondja, hogy megjelenik a pogány gondolkodásmód. És azzal fejezi be, hogy hát bizonyos dolgokat már csak a pogányok kérdezgetnek, amihez nagyon sok ember hasonló. Gondoljatok erre a negatív spirálra. Aggódás, kis hitűség és pogány gondolkodásmód. És ezen a lejtőn vannak, akik lecsúsznak. És van egy másik út, amiről Jézus beszél, ez az ígéretnek az útja. Ez úgy szól, hogy nézzétek meg, aztán beszél arról, hogy figyeljétek meg, és aztán tapasztaljátok meg. Tehát az aggódás, a kishitűség és a pogány gondolkodás helyett egy másik út. Nézzük, hogy miről szól ez a dolog. Az aggódás. Miért szoktunk aggódni? A legtöbb aggódás azért van, mert megnézem magamat, és aztán megnézek mást, megnézem azt, amivel én rendelkezem, és aztán megnézem azt, amivel te rendelkezel, és a kettő között nagy a különbség, és pozitív irányba tied van, akkor elkezdek aggódni, hogy milyen szerencsétlen vagyok én. Mert én nem vagyok olyan szép meg okos, vagy nincs annyi dolgom, mint neked, nem vagyok olyan sikeres, vagy nem vagyok olyan gazdag, és ezért elkezdek aggódni. Az aggódásnak az első szintje, az tulajdonképpen ez a másokhoz viszonyítom magam, és gondoljatok bele, hogy amikor másokhoz viszonyítjuk magunkat, mindig találunk valamit, amiben a másik több, mint én. Lehet, hogy 90%-ban nekem van több, de azt a 10%-ot azonnal meglátom, amiben te vagy több, és elkezdek azon aggódni, hogy nekem az miért nincs. Ez az aggódásnak az első lépése. Hogy másokhoz viszonyítjuk magunkat, és elkezdünk aggódni azért, hogy mi lesz velünk, hogyha ezt nem tudjuk megszerezni. Ehelyett Jézus nem azt mondja, hogy nézd meg a másikat, hogy milyen autóval jár, milyen házban lakik, milyen nyaralója van, vagy milyen iPhone-ja van, tehát hogy ne ezzel foglalkozz, hanem helyette mit mond Jézus, mit nézzünk meg? Valakit hangosan már mondta. Úgy kezdődik Jézusnak az üzenete, hogy nézzétek meg az égi madarakat. Vagyis valami teljesen másra kell a figyelmünket összpontosítani, mint amire úgy természetesen szoktunk fókuszálni. Gondolj bele, ha elkezded a természetet csodálni, mondjuk az égi madarakat, és mögötte ott látod az Isten teremtő hatalmát, akkor ebben nem az aggódás jelenik meg, hanem az, hogy milyen fantasztikus az Isten. És milyen fantasztikus, ez az Isten még engem is szeret, és gondoskodik rólam. Jézus azt mondja, hogy amikor nézünk, a szemről, amikor beszél, hogy sötétség vagy világosság, vagy amikor nézünk, nem mindegy, hogy mit engedünk be, mert ha mindig a másiknak a javaival foglalkozom, akkor jön az aggódás, irítség és sok minden más. Ha viszont azzal foglalkozom, hogy megnézem az Isten teremtett világát, akkor elkezdem az Istent imádni, és elkezdek hálás lenni. Aztán a következő terület, amiről beszél Jézus, hogy az aggódás után jön a kishitőség, ha valaki nem vigyáz magára. Miért jelentkezik a kishitűség az embernek az életébe? Nagyon sokszor azért, mert bizonyos dolgokra nincs garancia, hogy valamit szeretnék elérni, de nem biztos, hogy el tudom érni. Sikerülni fog, vagy nem fog sikerülni. Van elég hitem hozzá, vagy nincs. Van elég erőm hozzá, vagy nincs elég erőm hozzá. Amikor megjelenik a kishitűség, és jönnek ezek a garanciáknak a hiánya, hogy mi lesz akkor, ha átvernek, mi lesz akkor, hogy ez vagy az történik, vagy veszteségek lesznek, vagy inflálódik valami, tönkre megy a kezem között valami, és nem az lesz, amit én szeretnék. Ez elveszi a hitünket, mert a veszteségre kezdünk el koncentrálni. És Jézus azt mondja, hogy igen, ez lehetséges. Hogy amivel most rendelkezünk, fizikai dolgok, az lehet, hogy ellopják, az is lehet, hogy inflálódni fog, jön egy gazdasági válság, jönnek ilyen és olyan idők, lehet, hogy lesznek veszteségek. Jézus nem azt mondja, hogy ilyennel nem szembesülhetünk, nem azt mondja, hogy nem lehetnek problémáink, hanem azt mondja, hogy ha ezzel kezdünk el foglalkozni, ez van a fókuszban, akkor ez a hitünket el fogja gyengíteni, előtrenedik a hitünk, és ennek a következménye az, hogy kevésbé tudunk Istenre figyelni. És hogyha ezek vannak, akkor a gyenge hit az egy gyenge életet fog eredményezni. És ehelyett Jézus azt mondja, hogy figyeljétek meg a természetet. Vagy úgy is fordíthatnánk, hogy tanulmányozzátok az Isten teremtett világát. Ne csak nézed az égi madarakat, hanem kezd el tanulmányozni. Kicsit mélyebben menjél bele, hogy kicsoda az Isten, mit tett az Isten, milyen hatalmas az Isten. És ehelyett nem a kis hitűség fog még kisebb lenni benned, hanem helyette elkezd erősödni a hited, és elkezd növekedni mindaz, amit az Isten fog neked adni. És van egy harmadik szint, amivel foglalkozik Jézus. Ez a harmadik szint nem más, mint a pogány gondolkodásmód. De a pogány gondolkodásmód az akkor alakul ki, amikor a fókuszt valaki teljesen elveszíti, és nem tud örülni annak, ami elveszíthetetlen, ami mennyei érték, hanem csak arra tud figyelni, ami elveszíthető, ami tényleg ellophatnak tőlünk, ami tönkre mehet a kezünk közül. Azt mondja Pál apostol, Róma 8:38-tól, Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Úrunkban. Vagyis azt mondja a Biblia, hogy az Istentől senki nem választhat el, vagy az Isten szeretetét nem lophatja el tőled senki. Örülj ennek. És minden más, az majd alakul. Ha minden mással kezdesz el foglalkozni, és ez nem sokat jelent számodra, akkor ott nagy baj van. Akkor jön az aggódás, jön a kisítőség, és sodródsz a pogány gondolkodás irányába. Ugye milyen egyszerű folyamatokról beszél Jézus? És tényleg álljunk meg egy picit. Szoktunk ennek örülni, hogy az Isten szeretetétől nem választhat el bennünket senki? Ha igen, akkor jó irányba haladunk. Az elmúlt hét mondjuk úgy telt el, hogy az egyszer se jutott eszünkbe, de egy csomó dolog miatt aggódtunk, félelem volt bennünk, stresszeltük magunkat, és minden más hatást beengedtünk az életünkbe, akkor negatív irányba kezdtünk el csúszni. Azt mondja a Biblia, hogy koncentrálj arra, ami örökértékű, amit soha senki nem vehet el tőled, örülj ennek, és minden más az opció az életedbe. És ha minden másra gondolsz, és ez nincs meg, akkor nagyon szegény ember vagy. Szóval a pogányság, a legmélyebb szint, amiről Jézus itt beszél, a pogány gondolkodásmód, amikor a kisítőség olyan méreteket ölt valakinek az életébe, hogy elkezd úgy élni, mint a pogány ember. Vagyis a szentség, vagy az Isten jelenléte az életében olyan minimálisra süllyed, hogy egyszerűen belefér sok minden az életébe. És olyan dolgokat megenged magának, amit mondjuk hetekkel vagy hónapokkal ezelőtt nagyon komolyan bűnnek tartott, vagy elfogadhatatlannak tartott, de ezen a lejtőn elkezdett lefelé menni, és most megcsinálja. A pogány gondolkodásmód az Isten nélkül mindent szabad. Tehát ami nekem jó, azt megcsinálom. Ugye, tehát ez a pogány gondolkodásmód. És azt mondja Jézus, hogy nagyon vigyázni kell, mert ha a kisítőség meg az aggódás útján elindulunk, akkor nagyon hamar valaki elérkezhet idáig, és nincs kontroll. Egyszerűen valaki össze-vissza zavarodik, és a Szentlélek hiába szól, már nem hallja a Szentlélek hangját, kinyitja a Bibliát, és nem üres neki a Biblia, az csak betű, nem jön az üzenet, valami úgy eltűnik, és akkor úgy, hát mit csináljak, próbáljuk meg ezt, próbáljuk meg azt, és olyan határokat és olyan gátakat fog átlépni valaki, akár anyagi döntésekben, akár erkölcsi döntésekben, akár kapcsolati döntésekben, ami teljes mértékben elfogadhatatlan a Biblia alapján. De mégis megcsinálja, mert valahogy úgy eltévedt, és pogány módon kezd gondolkodni. Tehát a pogányság, vagy a pogány gondolkodásmód kiderül Jézus szerint, hogy nagyon közel van azokhoz az emberekhez is, akik egyébként Istent akarják követni, csak mégis nem veszik elég komolyan őt. Nem őt helyezik az első helyre. Van egy ilyen közmondás, hogy a gazdag embernek csak megszületni volt nehéz, ha már itt újszületről beszéltünk az előbb. Szóval a gazdag embernek csak megszületni volt nehéz, az élet utána könnyű lesz, nem? De hát a Biblia alapján folytathatnánk ezt, és azt mondhatnám, hogy lehet, hogy ez így igaz az elejét, de a vége is nagyon nehéz. Meghalni is nagyon nehéz lesz neki, ha közben nem történik valami az életébe. Ha nem találkozik Istennel, ha nem tér meg. Nem csak megszületni lesz nehéz, hanem meghalni is nehéz lesz. Szóval ne a mammont kövessük, hanem az Isten útját kövessük. Vannak olyan tévutak, amelyek befolyásolják az életünket. Van egy ilyen vicc is, ami Józsi bácsiról szól, nem róla, csak ez is nem baj, hogyha elmondom? Oké, okay. Köszönöm szépen, Józsi bácsi megengedte. Szóval van egy ilyen vicc, kicsit pihenjünk, jó, és aztán újra mély vizekre vezünk. Hogy Józsi bácsit megkérdezik valahol, amikor, hogy Józsi bácsi, maguknál van a faluban diszkrimináció? És akkor mondja, hogy hát nincs nálunk, de azért lenne rá igény. Tudjátok, nagyon sokszor azt lehet látni, hogy a keresztény közösségekben is, amikor azt kérdezzük, hogy nálunk itt hat a mammonnak a hatása, akkor hát nem, szó se lehet rá, nem. De mintha úgy tűnnek, hogy igény lenne rá, nem? Hogy azért jó lenne, hogyha abból is egy kicsit, meg ebből is egy kicsit, és valahogy a kettő együtt, ugye? Tehát, hogy nagyon szentek lenni, úgy nagyon az Úrral, de ugyanakkor minden más, ami ebből a világnak a javai, az a 100%-ban azzal rendelkezek. A kettőt így valahogy összecsomagolom, és ebből jön a boldog élet. És ezzel az a baj, hogy úgy tűnik, hogy én vagyok a középpontban, és én fogom beengedni az életembe, meg én fogom irányítani az Isten arányát, meg a mammon arányát, és valahogy jól csomagolom ezt az egészet, hogy jól működjenek a dolgok. És ezzel kapcsolatban Jézus azt mondja, hogy ez problémás. Ez nem működik. Azt mondja, hogy keressétek először Isten országát és igazságát, és mindazon a másik oldalon, mint a mammon szokott ígérni, hogy aránylag kényelmes élet, vagy anyagi javakkal való rendelkezés, ami egyébként nem rossz vagy bűnös dolog összességében, de hogy ha nem ezzel foglalkozó, hanem az Isten van az első helyen, és az Istennek az engedelmessége által, és a vezetése által fogod a munkádat végezni, fogod a pénzügyi döntéseidet meghozni, vagy a befektetéseidet, vagy a gyerekneveléssel kapcsolatos dolgokat, akkor azt ígéri Jézus, hogy ebben ő benne lesz, és meg fogja áldani. Ha erre nincs időnk, nincs figyelem, hogy első Isten, és minden mással elkezdünk foglalkozni, és próbáljuk, tudjátok, ismerős mindenkinek ez a tányérpörgetés, kinek hány tányérja van, hogy a családdal foglalkozni, azon belül is a gyerekkel, a férjel, a feleséggel, az anyagi dolgokkal, a házzal, az autóval, nem tudom. Szóval ott van a munkahely, rengeteg felelősség, ott van más társadalmi felelősségeink, ott van a gyülekezet, rengeteg mindennel kell foglalkozni. És nagyon-nagyon hamar elveszthetjük a fókuszt, hogy már Isten ebben az egészben nincs is benne, csak elkezdem menedzselni az életemet. És próbálom úgy csinálni, hogy minden úgy nagyjából jól menjen, és tudjátok, mi a baj ezzel? Iszonyatosan fárasztó. Nagyon-nagyon fárasztó, hamar el lehet fáradni benne, és a következménye az, hogy az ember először lelkileg, mentálisan, meg fizikálisan is kiég. Jézus azt mondja, hogy ne aggódj. Ne aggódj, meg ki fogsz égni. Vagy azt mondja, hogy ne legyél hitetlen, vagy ne engedd meg, hogy a hitet csökkenjen, és ne csodródj bele ebbe a pogány gondolkodásmódba, hanem helyette helyezd első helyre Istent. Ha egy kicsit az Ószövetségbe lépünk, azt mondja a Biblia, nagyon sok helyen az Ószövetségben csak egy igét vetítek ki, amikor a törvényekről van szó, főleg a Mózes 2-ben, illetve a Mózes 5-ben is, hogy amikor Isten valamelyik törvényéről van szó, akkor ott van mellette, vagy be van csomagolva ebbe, hogy ne felejtsétek el, hogy az Isten, vagy az Úr, az féltőn szerető Isten. Vagyis az Isten kizárólagosságot kér magának. Tehát nem úgy működik a dolog, hogy mindent becsomagolok, mindent berakok, egy kis kompakt életet összerakok, hanem vagy Isten, és utána majd ő beleteszi azt, amit szeretne, áldásként odaadja a munkádnak az eredményeként, a döntéseidnek az eredményeként, vagy pedig egyszerűen nem fog működni jól a dolog. Az Isten az féltőn szerető Isten. Szóval egy kizárólagosságot kér Isten tőlünk, és ez a kizárólagosság azt jelenti, hogy először ő, utána sokáig semmi, és utána majd minden más. Gondolj bele, tudsz így tekinteni a munkádra? Hogy először Isten, és utána a munka. Tudsz így tekinteni a tanulmányaidra? Hogy először Isten, és akkor utána a tanulmányok. Akár a családodra is, hogy először Isten, és utána a család. Hogy Istenen keresztül áldott legyen a családod, hogy áldott legyen a munkád, és áldott legyen a tanulmányod. Mert ha az első a család, első a munka, vagy első a pénz, és utána valahogy az Isten még bele akarom rakni, akkor nagyon sokszor Isten azt mondja, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek. Én nem akarok így benne lenni. Az Isten féltő szerető Isten, és kizárólagosságot kér. És nem csak úgy egy kis részt úgy szeretne ő is elfoglalni az életünkből, hanem alapvetően ő szeretne benne lenni. Szóval Jézus azt mondja, hogy ne aggódj. Ha egy jó úton indulsz el, nézed az égi madarakat, tanulmányozod az Isten teremtett világát, az Isten teszed az első helyre, akkor egyszerűen megtapasztalod az Isten áldását olyan módon, amit talán eddig nem tapasztaltál meg. Hoztatok már olyan döntéseket, amik úgy eleged volt mindenből, és akkor gyorsan meg kell oldani valamit? És mondjuk utána imádkoztál, hogy nem így kellett volna? Nekem volt néhány ilyen az életemben. Ott egy rossz autóm, annyira mérges voltam már, és annyira elegem volt, hogy egy nap azt mondta, eladom, kész vége. Még aznap vettem egy másikat, és rosszabbat vettem, mint amilyen volt. Egyszer sem imádkoztam ezért, csak nagyon elegem volt az egészből. Nem Isten, hanem úgy emberileg az ember próbálja megoldani, és valahogy nem jön össze. És rengeteg ilyen példát tudnánk mondani, és valószínű te is. De hála Istennek, az ellenkezőjét is el tudjuk mondani. Hogy bizonyos dolgokban azt mondtuk, hogy Istentől várjuk a megoldást, várjuk, hogy valaminek eljöjjön az ideje, és akkor megvenni, akkor kifizetni, akkor aláírni a szerződést, akkor átélni valamit, és az Isten áldásaként ott van az életünkben valami. És erről beszél Jézus, hogy ezt ő ilyen ajándékba szeretné adni, meg akar áldani bennünket, és hogy ne rontsd el a dolgot, hogy ne rontjuk el a dolgot azzal, hogy mindig belekavarunk, és valami emberileg akarunk valami megoldást összehozni. Ez a világ, amiben élünk, eléggé zűrzavaros. És ezzel kapcsolatban van egy jó hírem, meg egy rossz. A rossz az az, hogy holnap még zűrzavarosabb lesz. És holnap után még inkább. Egy káosz felé halad a világ. A Biblia erről beszél. Hogy teljes anarchia lesz majd, és ebben az anarchiában megjelenik majd egy ilyen antikrisztusi hatalom, aki rendet akar csinálni, és mivel nem tud, ezért megjelenik majd Jézus a végén, és rend lesz. Szóval egy káosz felé halad a világ. Egyre több lesz az űrzavar probléma, de a másik oldalon az Istennek a kegyelme egyre jobban kiárad azokra, akik benne bíznak, és ehhez viszont ez a nagyon egyszerű prédikáció, amit Jézus elmond, hogy keressétek először az Isten országát és igazságát, és minden más majd a megfelelő időben, a megfelelő módon az Isten áldásaként fog megjelenni az életünkbe, ez igaz lesz. Az utolsó időkben, ahogy most élünk, én egyre inkább úgy érzem, hogy ilyen nagyon egyszerű alapelveknek a megélése az nagyon-nagyon sokat segít az embernek az életében. Sok ember rengeteg időt, pénzt fizet azért, hogy valami, nem tudom, valami új dolgot halljon, hogy kell irányítani az életet, hogy kell jó döntéseket hozni, hogy kell jó konfliktus megoldási dolgokat összehozni, megtanulni. Rengeteg mindent meg akarunk tanulni. Jézus azt mondja, hogy tanuljuk meg ezt először. Nem azért, mert azok rossz dolgok alapvetően minden, hogy tanuljuk meg ezt. Először Isten, és utána az Isten vezetése alapján, amikor eljön valaminek az ideje, nem előbb és nem később, akkor döntést hozni, vagy akkor lépni, és akkor ott lesz az áldás. És az sokkal több, mint amit ott kaptál. Legyen ez bármi, fizikai dolog, lelki dolog, szellemi dolog, bármi. Befejezésül ugorjunk egyet az Ószövetségbe. Az Ószövetségben van több olyan szereplő, akik bizonyos értelemben Jézusnak, mint messiásnak az előképei. Többek között az egyik ilyen József. Józsefről azt tudjuk, hogy ő egy fiatal gyerekként az idősebb testvéreivel szemben elég sok konfliktust él meg. Ő beszél arról, hogy ő nagy lesz, ő hatalmas lesz. Az idősebb testvérek ezt nem nagyon értékelik. Ő szép ruhába jár, az idősebb testvérek kevésbé szép ruhába járnak. Szóval van egy ilyen konfliktus. És hát az idősebb testvérek egyszer úgy döntenek, hogy ebből vége. Először meg akarják ölni, aztán a jó indulat is megjelenik, és inkább csak kútba dobják, meg aztán tudjátok, eladják, elkerül rabszolgának. Szóval egy kis testvérrel bármit meg lehet csinálni. Ki lehet vonni a forgalomból, be lehet kötni a száját, vagy nem tudom, vagy az életterét lehet szűkíteni, ezt meg lehet csinálni. Csak aztán sok év eltelik, és azt mondja a Biblia, hogy József élete sok-sok küzdelem és sok-sok nehézség után elkezd fölfelé ívelni. Mert ebben a sok-sok küzdelemben és sok-sok nehézségben, abban, hogy ő rabszolga, abban, hogy börtönbe csukják ok nélkül, abban, hogy nemet mond a paráznosságra, sok mindenben ott van, hogy Isten az első az életében, és eljön egyszer az áldásnak az ideje, amikor kiszabadul ebből a sok nyomorúságból, és ő lesz az akkori világnak a második embere. És amikor újra találkozik a testvéreivel, és a testvérei nem tudják, hogy ki ő, akkor azért más a felállás. Akkor már a kistesóval akármit nem lehet csinálni, ugye? Megváltozik minden. Akkor úgy tűnik, hogy a kistesó mondja meg, hogy mi lesz velünk, és akár élet-halál kérdése ott van a kezében, és őtől lefügg minden. Nagyon gyorsan megváltoznak a dolgok. És azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor József újra találkozik a testvéreivel, akik gonoszok voltak, akik nagyon sok fájdalmat okoztak neki, ezt olvassuk az 1 Mózes 45-ben, hogy ott van József a testvéreivel, és ekkor már József nem tudott tovább uralkodni magán, az ott álló sok ember előtt, és felkiáltott. Küldjetek ki előlem mindenkit. Nem is maradt ott nála senki. Ekkor József megismertette magát a testvéreivel. Hangos sírásra fakadt úgy, hogy meghallották az egyiptomiak is, így hallottak róla a fáraó házában is. Majd ezt mondta József a testvéreinek. Én vagyok József. De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. Gondoljatok bele ebbe a helyzetbe. A testvérek szóhoz se tudtak jutni. Miért? Mert jó okuk volt, hogy befogják a szájukat, ugye? Ebben a helyzetben nagyon nehéz bármit is mondani. Józsefnek a története egy kicsit előképe a Messiás történetének. Amikor eljött Jézus erre a földre, akkor elég sok mindent megcsináltak vele. Ide dobták, ezt mondtak neki, azt mondtak neki, aztán megalázták, és még keresztre is feszítették. És aztán eltelik egy kis idő, és megváltozik a helyzet. Ma már Jézus nem az a valaki, aki csak úgy meg lehet alázni, aki csak úgy keresztre lehet feszíteni, bármit is lehetne csinálni vele. Ő egy hatalmas úr. És ma, amikor Jézus megjelenik valakinek az életébe, és azt mondja, hogy hello, én vagyok Jézus, akkor vannak emberek, akik szóhoz se tudnak jutni. Mert eddig nem azt tették, amit Jézus mondott, nem úgy éltek, ami Jézusnak tetszett volna, sőt, lehet, hogy nem is hittek benne, vagy lehet, hogy csak a káromkodás szintjén beszéltek róla. És amikor Jézus bemutatkozik valakinek, hogy hello, én vagyok Jézus, akkor egy olyan csönd van, ugye, hogy akkor mit kell csinálni ilyenkor? És ezt olvassuk a folytatásban, 1 Mózes 50-ben. Később, jóval később, amikor egy újabb találkozásnál a testvérek így nyilatkoznak. Ezt mondják Józsefnek. Kérünk, bocsásd meg a testvéreit hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg hát azokat a hitszegéseket, akik atyád Istenének a szolgái, és József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták, szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk. Később ezt mondja, ne féljetek, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Most hát ne féljetek, eltartalak én majd benneteket, gyermekeiteket, és így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt hozzájuk. És azt azért olvastam el ezt a történetet, mert Jézusnak a tanításában, hogy ne aggódj, ne legyél kis hitű, ne gondolkozz pogány módon, hanem helyette indulj el egy másik úton, akkor ezt halljuk, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy oké, de lehet, hogy az a másik úton is járni szoktunk néha. Lehet, hogy néha arra tévedtünk. És amikor Jézus bemutatkozik nekünk, és akárcsak ma délelőtt lehet, hogy megszólít is, hogy hello, én vagyok Jézus. Én mondtam ezt ott a hegyi beszédben, és én mondom most is neked, hogy ez az igazság, és van az élet útja, és van a halál útja. És ha az ember úgy érzi, hogy rossz úton jár, az első pillanatban lehet, hogy csak úgy ülünk itt, és azt mondjuk, hogy na jó, de most mit csináljak? Hogy elnémulunk, mint a Józsefnek a testvérei. Szóval a következő pillanat lehet az, amikor rájövünk arra, hogy tényleg igaza van Jézusnak. Milyen jó lenne egy másik úton járni? Milyen jó lenne az áldásnak az útján járni? És ha elkezdünk afelé indulni, és megvalljuk Jézusnak azt, hogy igen, igazad van, akkor az a különleges, hogy ahogy József mondja a testvéreinek, akik egyébként már koldus szegények, mert szárazság van, nincs mit enniük, minden bajuk van, alapvetően egzisztenciálisan vannak szétesve. Mit mond Jézus? Vagy mit mond József? Azt mondja, ne aggódjatok, majd én eltartalak benneteket. Nálam sok van. Mindenből rengeteg van. Majd én adok nektek, lesz nektek is sok. És ma, amit József mondott a testvéreinek, Jézus ezt akarja mondani neked is, meg nekem is. Hogy ne aggódj, majd én eltartalak. Ne aggódj, majd én gondoskodok rólad. Ne aggódj, ha azt teszed, amit én mondok, akkor valami jobb időszak következik, mint ami eddig volt. És hogyha ezt hiszed, akkor elkezd működni. Lehet, hogy te rosszat terveztél, nem gonoszat, csak mondjuk rosszul tervezted az életedet, a házasságodat, a munkádat, a befektetéseidet, a döntéseidet, a gyereknevelésedet, én nem tudom bármit, hogy hol élsz, vagy mit csinálsz. És Jézus ma azt akarja mondani neked, hogy oké, ez a múlt. De amit te rosszul terveztél, azt én most jóra szeretném fordítani. Szeretném megváltoztatni, és Jézusnak hatalma van arra, hogy mindez megváltozzon, és valami új jöjjön. És az a kérdés, hogy ezt elhisszük, vagy nem. Hogy elfogadjuk-e azt az alap, nagyon egyszerű alapelvet, hogy keressétek először Isten országát és igazságát, és minden más az megadatik. El tudjuk ezt közösen mondani? Keressétek először Isten országát és igazságát, és minden más megadatik nektek, vagy ráadásul megadatik nektek. Kérhetem azt tőletek, hogy a következő héten ne legyen olyan nap, amikor ezt nem mondjuk el magunknak, vagy amikor fölébredünk. Ma reggel keresni akarom az Isten országát és igazságát, és tudom, hogy Isten minden mást áldásként fog nekem ma adni. Lehet, hogy lesznek nehéz pillanatok, nehéz döntések, vagy kellemetlen helyzetek, De azzal a hittel indulok bele, hogy Isten áldást hoz majd ebből az egészből ki. Úgy indítom a napomat, hogy keresem Isten országát és igazságát, hogy ajándékként szeretném Istentől megkapni azt, amit csak ő tud megadni. Hát ezzel a reménységgel induljunk el, és éljük így a következő néhány napot, és hogyha valakinek lesz valami jó megtapasztalása ezzel kapcsolatban, hogy egy hét alatt mennyi jót tud nekünk Isten adni, akkor a következő vasárnap lesz lehetőség arra, hogy akár ezt megosszuk egymással. Még egyszer mondjuk el az ige verset. Keressétek először Isten országát és igazságát, és minden más ráadásul megadatik nektek. Imádkozzunk. Úr Jézus, szeretnénk őszintén megállni előtted, rácsodálkozni, hogy tényleg te milyen hatalmas nagy úr vagy, hogy minden hatalom, minden lehetőség, minden gazdagság ott összpontosul nálad, sőt, minden kegyelem és a bűnbocsánat is ott van nálad. Kérünk téged, hogy bocsáss meg, amikor rossz terveket készítettünk, amikor rossz úton indultunk el, és imádkozunk azért, hogy ez a mai nap állítson meg bennünket minden rossz iránytól, védjen meg bennünket, és segíts bennünket, Urunk, hogy tudjunk gyönyörködni akár az égi madarakban, a teremtett világban, és tudjunk hittel ráhagyatkozni arra, hogy te úgyis megadod mindazt, amire szükségünk van. És Urunk, megvalljuk, hogy leginkább a te áldásodra van szükségünk. Olyan gyorsan megszokjuk az anyagi dolgokat, bármennyit is elérünk, természetesnek tűnik, de amikor te valami szellemi áldást adsz nekünk, akár anyagi dolgokban nyilvánul meg, akár másban, az egész életünkben elkísér bennünket. Most azért imádkozunk, Urunk, hogy segíts, hogy a következő héten ilyen különleges áldásokat tudjunk megtapasztalni. Őrizd meg, Urunk, a szívünket, a hitünket, vigyázz a szemünkre, hogy jó helyre nézzünk, jó dolgokat figyeljünk meg, és legfőképpen azt kérjük, hogy a te szellemeddel